Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Pétert köszöntöm a stúdióban. Igazából elárulhatjuk, hogy a Szilády Gimnázium könyvtár termében vagyunk, és azt is eláruljuk, hogy tele emlékekkel jöttél idáig. Egy emléket mesélj a Sziládiról. Mondtad, hogy te eleven gyermek voltál.
Hát voltak bajok velem, ahogy emlékszem, csak hát az olyan rettenetesen régen volt, hogy már akár tévedhetek is. Azt viszont végtelen jó érzéssel látom, hogy egy csodálatos könyvtár szobában vagyunk, és ez a könyvtár, ez az én idő még nem volt meg. Itt tantermek voltak, egyébként szerintem éppen ott ülünk, ahol az én érettségi előtti tantermem volt.
Könyvtárban vagyunk, csodálatos környezet magazinunkhoz, ugye könyv és film ajánlókat szoktál nekünk ismertetni. Mi lesz ma?
Szeretnék haladni azon a soron, amely ötleteket az Acél Sodron című könyv adott. Én az Állami Áruház című magyar filmet szeretném ajánlani. Az Állami Áruház az a film, amely ebben a bizonyos Acél Sodron című könyvben, amelyet korábban ismertettünk, kiemelt helyet foglal el, mert van egy nagyon nagy érdekessége az Állami Áruháznak. Az első számú érdekessége, hogy valami fölháborítóan borzalmasan ostoba története van. Tehát ugye a korabeli politikai követelményeknek megfelelően állított föl ugye egy propagandisztikus céllal egy történetet, amelynek az a lényege, ez egy állami áruházban játszódik Budapesten, több korabeli, abban az időben létesített áruházban forgatták egyébként a filmet, jól fölismerhető az a sztória. A lényege az, hogy hát küzd egymással természetesen a reakciós igazgató és a nagyon tiszta lelkű és a haladást mindenképpen szolgáló beosztott, aki frissen érkezik vissza egy pártiskolából, és szeretné a modern szocialista elveket megvalósítani az áruházban. Na most ugye az érdekessége az, hogy én meglehetősen keményen fogalmaztam, és kitartok ez a kemény fogalmazás mellett, hogy valami elképesztően primitív történet, ez is egy propagandisztikus, és egy olyan esemény sor, amely át az életben soha elő nem fordult, és főleg nem 1952-ben Magyarországon, hogy egy gyönyörű szép áruházban árubőség van, és hát ugye az emberek tényleg két táborba sorolhatók, hát ugye az egyik táborban vannak a tőkés elemek, a másik pedig a munkások, akik hát legfőjebb ingadoznak átmenetileg, tehát alapvetően természetesen a szocializmus elveit vallják. Az Állami Áruháznak egyébként a filmben az a megnevezése, hogy Diadal Áruház, tehát egy nagyon hatalmas címmel ki van írva, hogy Diadal Áruház. Ez az egyik érdekessége. A másik érdekessége, ugyan miért ismertetjük ezt, ugyan miért foglalkozunk ezzel, és mondjuk Acél Endre is miért veszi föl egy emblematikus kulturális eseményként, ennek egyetlen magyarázata van, hogy ebben a filmben az elkövetkezendő 40 vagy 40-nél több év magyar kiemelkedő színészei kivétel nélkül szerepelnek. Tehát olyan színész óriások, mint Gábor Miklós, Petre Zsuzsa, Latabár Kálmán, Horváth Tibor, Turaida, Feleki Kamil, Mányai Lajos, Gózon Gyula, ők a főbb szerep, Bárdi György, Szendrő József is, Tőkés Anna játszanak, de hát az epizód szerepekre is olyan színész óriásokat alkalmaznak, akik hát később valóban meghatározó és emblematikus alakjai a magyar színházművészetnek és filmművészetnek. Na most ez a borzasztó bárgyú történetből ezek a hihetetlenül tehetséges emberek kihozzák azt, amit ebből ki lehet hozni. Ez a film végtelenül szórakoztató. Ugye Fényes Szabolcs szerezte hozzá a zenét. Fülbemászó dallamok vannak. Latabár Kálmánnak a bolondozása valóban szíve gyönyörködtető és nagyon komikus, és nagyon lehet élvezni. De hát ugye Gábor Miklósnak az alakítását, ugye ő játsza a Kocsis Ferit, ugye aki egy munkás származású ember, aki szembeszegül a ki tudja miért kinevezett dancsigazgatóval, akit egyébként Mányai Lajos alakít, korán meghalt Mányai Lajos, azért talán már a mai korosztály kevésbé emlékszik rá. A történet egyébként nagyon röviden az, hogy ugye a reakciós dancsigazgató igazgatja ezt a munkás áruházat, és hát ugye minden módon igyekszik kárt okozni a dolgozó népnek.
Dr. Téglás Péterrel beszélgetünk tovább az Állami Áruház című emblematikus filmről, mely 1952-ben született, és hát annak rendje módja szerint a kor előírásainak megfelelő mondani valóval rendelkezik.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péter könyv és filmajánlójában vagyunk, Állami Áruház címmel, 1952-ben készült filmről mesélsz. Említetted, hogy nagyon megrendelés szagú a történet és bugyuta, ugyanakkor fantasztikus szereplőgárda nagyon élvezetessé teszi. Itt tartottunk.
Tehát valóban ez a szereplőgárda, akik az elkövetkezendő időszakban meghatározták a magyar filmgyártást, a magyar filmművészetet, illetőleg a színház művészetet, még ezt a nagyon bugyuta történetet is tudták egy bizonyos színvonalra, egy bizonyos élvezhető színvonalra emelni. Na most a film érdekessége az ugye, hogy 1952 a legsötétebb elnyomás és a legnagyobb nyomor időszaka volt a háború után. Tehát ilyen mérvű áruhiány, ilyen elnyomás sem korábban, sem később nem volt tapasztalható Magyarországon, mint éppen 1952-ben. Ugye ez már az utolsó időszak volt Sztálin halála előtt, és itt tényleg már teljesen szabadjára engedték a paranoiát is, és hát valóban olyan szörnyű dolgok történtek, amelyek szerintem megbocsáthatatlanok. Na most a film érdekessége, hogy ugye Budapestet ebben a filmben természetesen úgy kellett fényképezni és ábrázolni, hogy ez egy nagyon-nagyon boldog város. Na most ez azért nem volt egyszerű, mert 1952-ben hát ugye minden volt Budapest csak éppen boldog, nem, és a háborús nyomok még nagyon-nagyon látszottak. Az a féle kényszeresség nagyon kiütközik a fényképezésből és a filmezésből, hogy elkerüljék az Erzsébet hídnak a látványát, ami még mindig a Dunában feküdt, ugye romos állapotban, vagy mondjuk a Gellért hegy, ahol egy jelenetet forgattak, ne látszódjon a budai vár, ami tényleg még romokban hevert. Külön érdekessége, hogy a szereplők olyan elegánsan vannak fölöltözve, hogy ők a mai napig bárhol és bármilyen rendezvényen fölléphetnének, hát 1952-ben ilyen ruhák és ilyen elegancia elképzelhetetlen volt. Na most természetesen hát ugye a történetnek az a vége, hogy a jó győz és a rossz ugye elnyeri a maga büntetését.
Miközben meséltél, az jutott eszembe, hogy vajon miért csinálhatták ezt a filmet ekkor, azon kívül, hogy nyilván el akarták mindenkivel hitetni, de ugyanakkor tudták, hogy a legnagyobb szegénység, a legnagyobb mélység, az AVH gondolom, hogy sűrűn járt az autókkal, hogy ez inkább maga ellen hangolta, tehát bosszantotta az embereket, hiszen nagyon szembesültek avval, hogy mi nincs.
Hát ez egy végtelenül jogos és helyén való megjegyzés, hogy hát szóval mennyire ostoba a rendszer, hogy nem elég, hogy sanyargatja az ember, hanem még bosszantja is ilyen filmekkel. De hát ugye az ember az egy érdekes féleség, mert ezt a filmet minden ostobasága ellenére nagy népszerűséggel fogadták, mentek a moziba az emberek, és hát rettentő jót nevettek rajta. Tehát elvonatkoztattak attól a bugyuta történettől, amit ez ábrázol, hanem elámultak mondjuk éppen az előbb emlegetett Latabár Kálmánon, és hát az összes többi olyan szereplőn, akik a szerepüket jól és hitelesen voltak képesek eljátszani.
Közben merengek, hogy vajon mi az, amitől nyilván a színészek zseniális tehetsége az alapvető, de hogy lehet, hogy az is benne van, és szeretek mindig mindent megmagyarázni, hogy talán örültek annak, hogy ilyen is lehetne. Talán jó volt úgy látni Budapestet, hogy milyen lenne, ha már szép lenne, talán jó volt látni azokat a ruhákat, hogy milyen jó lenne, ha már ilyen ruhákba járhatnánk. Egy kicsit beleálmodoztak ebbe a történetbe.
Hát biztos, hogy adott egyfajta remény. Tehát az emberek a lelkük mélyén tényleg hittek abban, hogy hát ennél biztosan jobb lesz. És tényleg eljön az az időszak, amikor majd ők is járhatnak ilyen ruhában. Egyébként a rendszernek nagyon nyomuló és erőszakos propagandája volt, és súlykolta az emberekbe azt, hogy itt van az egyenlőség, az egyenlő elosztás és az egyenlő boldogulásnak a lehetősége. Tehát azért a színészek között is voltak olyanok, akik nem olyan nagyon régen tűntek föl. Itt Sós Imre ugyan nem játszik, de hát az egyik emblematikus figurája volt egyébként Sós Imre, aki mezítlábasként ment be a próbára, mert levetette a csizmáját, mert nem akart úgy szavalni, és az 50-es évek egyik legjobb művésze vált belőle, aki hát sajnálatos módon nagyon korán meghalt.
Tehát tulajdonképpen azért, amit mesélsz, abban egy picit azért mégiscsak benne van ez a szegény legényből lett királyfi, tehát hogy azért mégis voltak ilyen történetek, talán a művészvilágban reflektorfénybe állítva, akik átélték hát azt a sajnos hamis szólamot, hogy mindenki egyenlő, mindenkinek egyforma esélye van a boldogulásra. Állami Áruház című emblematikus filmről beszélünk. Folytatjuk zene után dr. Téglás Péterrel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést dr. Téglás Péterrel. Péter ajánlója az Állami Áruház című film, amely 1952-ben készült. Úgy említetted, hogy szinte az összes nagyon-nagyon híres neves, aki utána 40 évig meghatározója volt a magyar színház és filmművészetnek, szerepel ebben a kicsit bugyuta történetben, amelyet széppé varázsolnak Fényes Szabó zenéjével. Mi vette rá ebben a nagyon sötét időszakban, ahogy említetted, 52-ben a legmélyebb volt a terror, a nyomorúság, ezeket a színészeket, hogy gyakorlatilag egy ilyen kis bugyuta propagandista filmbe szerepeljenek?
Szinte teljesen biztos, hogy nem volt nekik más választásuk. Tényleg azonosulniuk kellett azzal a féle szellemmel, amelyet elvártak tőlük. Tudnilik azért arról ne feledkezzünk meg, hogy a magyar színésztársadalom egy jelentős részét nagyon komoly retorziók érték ebben az időszakban, tehát nagyon sokat tiltottak el a szakmájuknak a gyakorlásától, és ez még tulajdonképpen az enyhébb presszió volt, mert nagyon sokakat kitelepítettek Budapestről. Tehát az általam felsorolt szereplők nem csak abban voltak nagyok, hogy azonosultak ezzel a féle szellemmel, és a tőlük telhető és a tehetségüktől telhető módon alakították ezeket a szerepeket, hanem nagyon sokan megpróbáltak közben járni kollégáiknak az érdekében, és megpróbálták a kitelepítést feloldatni. Hát nagyon kevésnek sikerült, és bizony volt olyan, aki gyakorlatilag ebbe beleroppant, és az öngyilkosságba hajszolták.
Ebből az időszakról szól, ha jól gondolom, Udvaros Dorottyának a Terongyos Élet című filmje. Hirtelen az ugrott be, hogy a kitelepítés alatt lévő értelmiségot próbál kapálni, amit persze nem tud, mert béna ahhoz.
Igen, hát valóban erről az időszakról szól a Rongyos Élet, amellyel kapcsolatban, ha már szóba került, akkor azt a megjegyzést hadd tegyem, hogy én azért azt egy kicsit komolyabbra vettem volna, annak a fazonját egy kicsit komolyabbra vettem volna annak a filmnek, mert tehát a vígjátéki elem azzal a témával, azzal a beállítással, ahogy ott szerepel, talán nem teljesen egyeztethető össze, mert ott tényleg a kitelepítéseknek ezt a mélységes keserűségét és igazságtalanságát mutatja be, mert azokban a kitelepítésekben még a rendszer logikája sem fedezhető fel, hisz olyan embereket űztek el, akikre a legtávolabbról se lehetett ráfogni, hogy a Horthy rendszernek az élvezői, kitartottjai lettek volna, hanem egyszerűen, mintha a gépszi elkapta volna őket, és akkor 24 órát kaptak arra, hogy néhány csomagot összekészítve a hortobágyra vagy a legzordabb körülmények közé elköltözzenek.
Hirtelen az jutott eszembe, hogy beszéltünk arról, hogy Németország szűk 5 év alatt gyakorlatilag gazdasági hatalommá vált, szorgalmas munkával ésszel. Amiről most beszéltél, az pont az eszetlenséget mutatja, hiszen egy rendszer, az okos, itt az okos emberekről van szó, legyen az művész, vagy bármilyen értelmiségi pályát befutó ember, kitelepítette Hortobágyra, tehát használhatta volna a rendszer jól is ezt az észt és ezt a tudást.
Azért Magyarország nem egészen 10 év alatt olyan önkasztrációkat követett el ebben az időszakban, gondoljunk a zsidóüldözésre, ezt követően a németeknek a kitelepítésére, majd a megmaradó magyar intelligenciának az üldözésére, és valóban ezekre a Hortobágyra kitelepítésekre, úgyhogy valóban nagyon megtizedelte a magyar intelligenciát, akkor, amikor szerencsésebb nemzetek éppen ellenkezőleg próbálták őket preferálni, és használni, rávenni arra, hogy a háborús sérüléseket mi hamarabb begyógyítsák, és egy jól prosperáló, jól működő társadalmat hozzanak létre.
Hihetetlen például Hamvas Béla korunk egyik legfantasztikusabb gondolkodója, akikre méltán lehetünk büszkék, nemzetközi szinten szögeket válogatott egy gyárban, és büntetést kapott, mert titokban olvasott és írt.
Hát ez valóban mélységesen elkeserítő, és hát ennek kapcsán egyetlen dolgot remélhetünk, az, hogy ilyen soha többet nem fog előfordulni a történelmünkben.
Bízunk benne. A filmünk tehát, ne felejtsék el, Állami Áruház, nézzék meg ezekkel a gondolatokkal ezt az élvezhető alkotást. Köszönjük, hogy velünk tartottak, jövő héten találkozunk, és köszönjük dr. Téglás Péter ajánlóját.
Köszönöm szépen.